Én is köszönöm a megtisztelő meghívást. Nagy örömmel jöttem, mert én szlovák származásúak a gyökereim, igaz, hogy már egy 100 éve, vagy már több is elköltöztek innen Magyarországra a szüleim, de apai, anyai ágon is így Nagy Sallóból származnak, vagy hát ott éltek a rokonaink, és nagyon régen voltam Szlovákiában, és nagyon örömmel. Sokáig imádkoztam, hogy én szeretnék egyszer Szlovákiából szolgálni, és ma reggel, amikor fölkeltem, arra gondoltam, ma van az a nap, amikor meghallgatta az Isten az imádságom. Az is érdekes, hogy én ugyan baptista vagyok, de nem a baptisták hívtak meg, hanem a katolikusok, és örömmel jöttem közétek. Ugye a mai témám, az a könyvemnek a címe is, Elég jó nő. Ezzel a címmel írtam egy könyvet, és itt az András felvetette, hogy vannak férfiak is. Hát képzétek el, hogy először ezzel a témával úgy találkoztam, hogy baptista lelkész értekezletre kértek meg, hogy én készüljek a nők helyzete az egyházunkban. És akkor, amikor utána néztem, akkor rájöttem, hogy nem csak, hogy a baptisták nem foglalkoznak ezzel, hogy a nők helyzete, hanem más felekezetekben sem, vagy olyan cikkeket találtam, hogy ilyen 1930-ban a református nő egy lett így meg úgy. És akkor rájöttem, hogy mennyire égető kérdés, főleg amiatt is, mert jelen nyugodtan, mert hogy egy nagyon dinamikusan, folyamatosan változó világban vagyunk, ahol mindig megváltoznak azok a körülmények, elvárások, trendek, amikhez igazodva éljük az életünket. Ugyanakkor azok az értékek, hogyha keresztény nőként gondolkodunk, akkor azok, amik meghatározzák, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk ebben a világban, hogyha nagyon kisarkítva fogalmazok, mit kell tudni egy nőnek, mitől nő egy nő, ez független attól, hogy milyen korban élünk, hogy hány évesek vagyunk, hogy a világnak melyik pontján vagyunk, mert Isten, amikor férfivá és nővé teremtett minket, akkor belénk helyezte azt, hogy mire születtünk, hogy mi az, amiben mi különbözünk. A nők, tőletek fiúk. Hát az egyik ilyen dolog, hogy ugye a nő egyik fő attribútuma, vagy jellemzője a szépség. Ugye? A szépség. Hogy Isten, ugye, és a szépség az egy fontos dolog. Honnan látjuk? Onnan látjuk, hogy a teremtett világ is szép. Hogy Isten, amikor teremtett, akkor nem csak úgy jó, odarakott egy folyót, hogy legyen víz, hanem abban van egy szépség. És a szépség mindenféle megtapasztalása, ezt nem én mondom, hanem egy német teológus, a szépség mindenféle megtapasztalása Istenre mutat. És így, hogyha mi nők a helyünkön vagyunk, akkor tudunk szavak nélkül is Istenre mutatni. De majd kicsit később fogok részletesebben beszélni a szépségről, hogy milyen nehézségeink vannak ezen a területen, de nem olyan egyszerű ez, mert bár az Istennek ez a terve, de a világ ellensége az pedig azon munkálkodik már a teremtéstől fogva, hogy ebbe a terve belerondítson. És hogy kimozdítson minket olyan egyszerű dolgokból, hogy tényleg, hiszen nem más a feladatom, csak az, hogy hozzak egy gyengétséget a világba, hogy hozzak egy olyan dolgot, hogy szeretetben tudjak kapcsolódni emberekhez, hogy legyek egy olyan valaki, aki inspiráló. Ugye a nőt Isten elsősorban inspirálónak teremtette. Hogy amikor a jegyesség idején, vagy az ismerkedés idején mennyire inspirálólag hat a férfiakra, ugye a lányok közelsége. De az Úr ezt úgy teremtette, hogy az életünk végéig így legyen, hogy egy jó feleség sose váljon macerálóvá, hanem tudjon megmaradni inspirálónak, akiért a férje vállal küzdelmeket, harcokat, az élet nehézségeit, lemond dolgokról, családot alapít, és a családért dolgozik, és ezek ugye kortól és kultúrától függetlenek. Mindegy, hogy 1200-ban születtünk volna, vagy ha Ázsiában születtünk, vagy ide-oda, a világnak, ezt meg a szociológusok mondják, hogy nem találtak olyan társadalmat, a legkisebb társadalmakban sem, ahol mondjuk a gyerekek gondozását ne a nők végezték volna. Ezek annyira belénk kódolt feladatok és elhívások és küldetések. Ugye, tehát erre születtünk, és ez az Isten jó terve. És amikor ő ránézett a nőre, miután megteremtette, akkor azt mondta, hogy íme ez igen jó, ez elég jó. És most, amikor körbenézünk a világba, akkor meg sokszor nem azt látjuk, hogy ez jó, hanem azt látjuk, hogy nagyon sok nő bizonytalan abban, hogy elég jó vagyok. Ugye egy kicsit ilyen vicces is ez, hogy elég jó nő. Mert ugye jó nő, az annak van egy ilyen felhangja, hogy hát akkor az már valahogy kinézzen meg, az valahogy összerakja magát, hogyha ő a jó nő. De ugye benne van a címben az is, hogy elég jó. Mint ahogy lehet, hogy hallottátok, hogy az anyasággal kapcsolatban is van az a gondolat, hogy minél nagyobb a tudás, az ismeret, minél több elvárás nehezedik az anyákra, annál inkább úgy érzik, hogy tökéletlenek, hogy nem tudok elég jó lenni, nem tudok még csak jó se lenni. És akkor kitalálta valaki azt a fogalmat, hogy ez elég jó anya, hogy nem tökéletes anyukának kell lenni, csak egy elég jó anyának a te gyerekednek. És ugyanígy választottam én ezt a címet, hogy az Isten nem tökéletes nőnek akar bennünket látni. Én sem vagyok. Nagyon sok hiányosságom van. Ugye nem úgy nézek ki, mint a nő ideál, és mertem egy ilyen könyvet írni, ez is egy vicces dolog, de pont azért, mert tudom, hogy pont az vagyok, akinek az Isten engem gondolt, és engem álmodott. És a könyvemnek az a címe, hogy légy az, akinek Isten megálmodott. És ez nem csak a lányoknak, a fiúknak is üzenet, hogy ebben a kaotikus világban, ahol a trendek, a divat, a tömegnyomás, a kultúra, az elvárások akarják neked megmondani, hogy ki legyél, és hogy nézzél ki, és mit kell tudnod, mitől vagy értékes, hogy milyen jelmezeket veszel magadhozra, milyen díszletek vesznek körül, ugye az mutatja a te értékedet. Hányan követnek be, hányan lájkolják a megosztásodat, tudsz-e ilyet, tudsz-e olyan, hány diplomád van netalán, mit tudsz letenni az asztalra, az adja az értéket, de az értékességünk nem ebben van. Az értékességünk abban van, hogy Isten az ő képmására teremtett. Tehát már amikor megszülettünk, akkor is tökéletesen elegek voltunk. A hiányosságainkkal együtt is. Nálunk a családban most született egy kis baba nemrég. Az unokám. Ezrának hívják, és nagyon büszke vagyok rá, egy csodálatos kisfiú. És tudjátok, amikor megszületett az első nap, hát milyen tehetetlen volt, mégis tökéletes áldás volt, és a mai napig is, hát járni se tud egyedül, és nem tud semmit megcsinálni, és leköt egy csomó időnket, erőnket, de mégis boldoggá tesz minket, mert a miénk, a mi gyermekünk. És mennyivel inkább így érez a mennyei atya, amikor rád néz. Hogy lehet, hogy te azt érzed, hogy nem vagyok elég jó, nem biztos, hogy megfelelek másoknak, nem vagyok olyan, mint az osztálytársam, nem vagyok olyan, mint a legjobb hívő a gyülekezetben, nem járok annyi templomba, mint mások, nincs annyi végzettségem, nem kaptam olyan osztályzatot, nem olyan értékes a ruhám, a cipőm, de nem ez adja az értékeinket, hanem az értékeinket az Istennel való kapcsolatban tudjuk felfedezni. Mert ő az, aki megalkotott. Ő az, aki behozott ebbe a világba. És ő az, aki tudja, ahogy mondja a 139-es Zsoltár, könyvedben minden meg volt írva, még a napok is, amiket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. És nem csak az én életemre nézve van, hanem ez megírva, az a sztori, hanem a te életedre nézve is így van. Az Isten tudja, hogy mikor születtél, hol, melyik országban, melyik családban, és hogy meddig fog tartani itt a földön az életed. De ezen a tóligen belül nem mindegy az, hogy hogyan. Most nem beszélünk az örökké valóságról, hogy ugye a legfontosabb nem mindegy, hogy folytatódik ez az élet. Tehát a legfontosabb nem mindegy valójában, akkor mégiscsak beszélünk. A legfontosabb nem mindegy az, hogy téged az Isten arra teremtett, hogy az ő családjába beleszüles. hogy hazagyere az atyai házhoz, és vele élj egy kiteljesedett életet, amit nem a külső körülmények határoznak meg, ami nem attól függ, hogy van-e társam, vagy nincs társam, hogy született egy gyerekem, vagy nem született, vagy hány született, vagy milyen az életem, nem ez határozza meg, hanem a vele való kapcsolatom, és ez óriási grátis, hogy kapcsolatunk lehet az örökkévalóval, hogy a gyermekei lehetünk, és azt mondja az Ézsaiás könyvében, hogy íme markaimba metszettelek fel téged, szüntelenül előttem vannak a falaid. És bár én senkit nem ismerek ebből a teremből, de az, a Jóisten, amikor belenéz a tenyerébe, akkor tudod, hogy téged lát. Lehet, hogy nem, ma azt mondanánk, hogy oda tetováltalak. Oda tetováltalak magamra, és minden nap látlak, és így van az Atya veled. És az a szívének a vágya, hogy ezt a földi életedet, ezt a néhány évtizedet kiteljesedve éld. Akkor is, hogyha nehéz idők jönnek. Mert nehéz idők vannak. Tehát nem egyszerű ma nőnek lenni, ugye most visszatérünk a nőséghez. Azt mondják, hogy a 21. század a nők évszázada. Hát a 20. század is már a nők évszázada volt, amikor ugye rengeteg lehetőség megnyílt a nők előtt. Tehát néhány generációval ezelőtt a nők azért nagyon kitaposott volt az az út, hogy mit csinálhattak. Mehettek férhez, vagy maradtak agleányok, de szülhettek gyerekeket, meg ha valaki arisztokrata volt, akkor esetleg, mivel neki voltak, hogy hívják ezt ilyen babysitter, de olyan régen, hogy hívták ezeket, dajkák, nevelőnők, ilyenek, ő akkor így tudott egy kicsit így foglalkozni a szegények helyzetével, karitatív munkát, vagy társadalmi felelősségvállalás, ma így mondanánk. De igazából a többieknek, a nagy tömegnek az volt, hogy fölkelt hajnalba, elment a kútra vízért, tehát ugye nem ebbe a valóságban éltünk, amiben ma, ahol azért sokkal egyszerűbb fizikailag az életünk, és együtt élt több generáció, tudtuk azt, hogy milyen lesz majd anyának lenni, vagy nagymamának lenni, mert láttuk, ott volt a szobába a nagymama egész életünkben, ezért tudtuk, hogy mit csinál egy nagymama, beleszól a lányának a dolgaiba, ugye? De nem csak azt csinálja, hanem amikor a lánya kapál ki, mit tudom én hol, akkor ő az unokákra főz ebédet, és mindig otthon van, és sose jön a gyerek üres házba. Tehát mindennek, az Isten úgy csinálta a világot, hogy mindennek van pozitív oldala is, és negatív oldala is. Tehát a mai, onnan indultam, hogy a 21. század rengeteg lehetőséget ad a nőknek. Sosem volt ilyen sok lehetőség, ma bármi lehet egy nő. Mondjuk szélsőséges példákat például. Buszsofőr. Kukás. Majd olyat még nem láttam, de biztos lehet. Te már láttál. Kukás volt. Na, tessék, még az is lehet. Astronauta, mit tudom én, atomfizikus, orvos, ügyvéd. Vezető, politikus, államfő, bármi lehet egy nő, ugye? De azért a másik oldalon bennünk van a genetikai kód, hogy ha akarjuk, ha nem, tudjuk, hogy mire születtünk, mire, hogy családunk legyen, hogy kapcsolódjunk. Tehát a nő a kapcsolatokra született, és kapcsolódni vágyik. És ez bennünk van ez a biológiai kód. És ez a sok lehetőség, ez olyanná teszi a mai életet a nő számára, mint egy útvesztő. Hogy oké, van lehetőségem, tanulhatok tovább, csináltok ezt, csináltok azt, de akkor melyiket válassza, melyik a jó út? Sőt, ha még hozzátesszük azt, hogy keresztény nő, akkor még bonyolultabb a dolog, mert mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, akkor meg főleg megvolt, hogy mi az Istennek tetsző. De ma az Isten ebben is ad egy szabad akaratot, hogy hogyan alakítom az életem, hogy mit választok. És egy kicsit most szeretnék beszélni nektek a választásokról. Mert ez az, ami a női életben egy nagyon nehéz dolog. Hogy megértsük azt, hogy a kezemben van a lehetőség, és én döntök afelől, hogy hogy alakul az életem. Te azt mondtad, hát nem igaz, nem így van. De valójában azért mégis így van, mert választhatom azt, hogy politikus leszek, és akkor mondjuk nem fogok hat gyermeket vállalni, hanem a tanulmányaimnak, a karrieremnek élek, vagy választhatom azt, hogy főállású anya leszek, otthon leszek a gyerekeimmel, őket nevelem, de akkor nem lesz akárhány diplomám, vagy választhatom azt, hogy mindet csinálom egyszerre, és akkor ezt úgy képzelem magam, mint a tányérpörgetők, biztos láthatok olyat, hogy ezt is, azt is, amazt is. Na, én egy kicsit ilyen voltam, hogy ugye volt nekem 4 gyerekem, a férjem lelkipásztor volt, tehát ott volt még 200 ember egy nagy gyülekezetben, bent éltünk a Gyüli házba, ahova ilyen 300-350-en jártak minden héten, meg a baptista szeretett szolgálatnak a munkatársa voltam, ahol megint ezrekre kellett gondot viseljünk, de hát, és akkor próbáltam mindig, hogy ezt is, azt is, amazt is, és mindenhol úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó. Se elég jó anyuka nem vagyok, se elég jó feleség nem vagyok, se elég jó kolléga nem vagyok, mert a többiek még éjszaka is dolgoztak, én meg azért már otthon voltam a gyereknél, mert beteg volt, se, és akkor így sorolhatnám, hogy egyik területen se vagyok elég jó. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy még ami megnehezíti ezt, és hozza ezt az érzést, hogy nem vagy elég jó, az, hogy ráadásul egy olyan világban élünk, az információs társadalomban, ahol rengeteg információ van előttünk. Tehát most én itt ezt az óra miatt hoztam a telefonomat, hogy ne lépjem túl az időt, de elég lenne oda kattint csak a Facebook nevű jelre, és 4200 másik nő életéből tudnék nektek szemezgetni egy pillanatok alatt, hogy ki mit főzött ma, ki mit vett a boltba, milyen ruhát, hol nyaral, ugye nem utolsó sorban, milyen autóval jár, az ő gyönyörű, szépséges gyermeke mit tud már, és így sorolhatnám. És ez is egy óriási, ez is egy új dolog, ami generációkon keresztül nem volt, hogy távoli élő emberek élete is hatással van a mi életünkre. Tehát, hogy mondjuk egy 300 évvel ezelőtt egy keresztény nő életét befolyásolta azt, hogy a férje mit gondol, meg a falu mit gondol, meg a Biblia mit mond. Max ez a 3 dolog. De ma az is hatással van ránk, hogy mit tudom én, Olivia Newton-John meghalt tegnap előtt, vagy nem tudom. Tehát amiről nem is tudtuk, hogy a másik kontinensen él egy ember, de ma egy pillanat alatt itt van ennek a hatása is. És sokszor ez az, ami megfoszt minket attól, hogy azt érezzem, hogy elég jó vagyok. Hogy megfelelő vagyok, hogy értékes vagyok. Mert amikor látom azt, hogy a másik területen sikeresebb, akkor úgy érzem, hogy én nem vagyok elég jó. Nőknek szoktam mondani azt a példát, hogy ugye amikor az ember meglátja, hogy a másik anyuka milyen saját kertjében nevelt tönkölybúzából, saját kézelőrölt egészséges tápláló étellel táplálja a csodálatos gyermekeit, és akkor én meg örülök, hogy sütöttem egy mindenit pizzát, hát akkor minek? Nem elég jó anyának érzem magam, hanem hát szaranyának, már bocsánat. Tehát, és ugyanígy tovább hasonlíthatod az életedet. És ennek se vége, se hossza. Mert pont azért, mert mindannyian bizonytalanok vagyunk, ha már egyszer van egy kis sikerünk, azt megosztjuk, igaz? Tehát, hogy oké, hát én nem tudok tönkölybűz a kenyereket sütni, de mit tudom én, kiadták a könyvem, hát gyorsan csak kirakom már, hogy emberek, hát van egy könyvem. És akkor a másik meg mit, aki süti otthon a tönkölybúz a kenyeret, az mit csinál, kinyitja a Facebookot, hát a révész Szilvi könyveket ír. Hát annak az élete, az valami fantasztikus. Én meg ehhez képest csak dagasztom a kenyereket itthon, nem is jártam a városban hónapok óta, ugye? És akkor rögtön jön az érzés, hogy nem vagyok elég jó, és nem vagyok elég értékes. És ezért fontos az, hogy megtanulni azt, hogy Isten nem véletlenül adott nekünk szabad akaratot. és nekünk kell kiválasztani azt, hogy mit teszek, melyik úton járok. Meg kell érteni azt, hogy minden nem lehetek. Tehát nem tudom nektek produkálni azt, hogy tönkölybúzakenyér is legyen a Facebookomon, könyvek is legyenek, és Barbie baba is legyek, már csak azért sem megnöveszteni, nem tudom magam, de nincs annyi pénzem, hogy értitek, tehát nem tudok mindenhol, hanem valamelyiket választottam. Hogy azt mondtam, hogy én nekem például az Isten munkája az fontos, mert teljesen, vagy hogy mondjam, nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ezek a dolgok, amik a Földön vannak, ezek csak ideig valók, és van egy örökké való. És ezért abba akarok investálni. Nekem ez az értékem. És ez nagyon fontos, hogy akkor is, amikor arról beszélünk, hogy milyen nő vagyok, először értékeket választunk. Hogy mi az, ami nekem érték. Ami nekem érték. Hogy igen, amikor arról gondolkodom, hogy szépség, mert annak születtem. Akkor ez azt jelenti nekem, hogy mit tudom én, feltöltött szájam kell legyen, és tetovált szemöldököm, és nem tudom mi, meg milyen csípőm, és milyen arányok, vagy pedig lehet, hogy ez egy árnyaltabb dolog, és elhiszem azt, hogy az Isten úgy teremtett szépnek, ahogy megszülettem, és ez nem egy kozmikus tévedés és hiba, hogy így nézek ki, hanem az Isten ebben is meg tudja mutatni a dicsőségét. Van egy szélsőséges példám, néhány éve találkoztam, hogy hívják már, Nick Vujicsicsal, azzal az emberrel, akinek ugye se keze nincs, és se lába nincsen. És ott volt Budapesten, az egyik csarnokban, több ezer ateista fiatal, középiskolás fiatalnak beszélt az identitásról, meg arról, hogy az Isten, az Istennel járni mit jelent. És olyan ereje volt annak a csávónak, hogy így azt érezted, hogy itt vagy a mennybe. És így, amikor a vége lett, akkor én ott voltam a folyosón, és mondtam, hogy megölelhetlek, mert hogy úgy éreztem, hogy oda kell menjek hozzá, mert hogy még sose találkoztam ilyen emberrel, és látjátok, ő emberileg nézve egy torzó, tehát se keze, se lába, hozzá képest neked lábad van, kezed van, egy életet adott neked az Isten, rengeteg lehetőséget, és mégis az Istennek nem akadály, hogy az ő csonka testén keresztül is megdicsőítse magát. És miért tud ez működni, szerintetek? Mi a kulcsa ennek? Az önértéke is. Tehát az, hogy el tudta fogadni azt, hogy ő kicsoda. Mert mindaddig, amíg ezt nem tudjuk elfogadni, hogy igen, ilyen vagyok, addig a sátán tele rakja az elménket egy csomó ilyen hazugsággal, hogy nem vagy elég jó, nem vagy elég szép, nem vagy elég magas, nem vagy elég sovány, nem vagy elég göndör, nem vagy elég sima, nem vagy elég házas, nem vagy elég egyedülálló, nem tudom. Tehát mindig az van, hogy nem vagy elég jó. És az Istennek pedig elég jó vagy. És amit ez az üzenet megérinti a szíved, és ezt elhiszed az ő igazságát, akkor felszabadulsz, hogy elkezd élni azt az életet, amit az Isten veled álmodott. Mert mindannyiunkkal különbözőt álmodott. Nem tudom, hogy ti itt a teremben, akik vagyunk, hogy kivel mi a terve. Biztos vagyok, hogy lesznek közöttünk nagyszerű anyukák, akiknek a gyerekei majd messzebb jutnak, mint ahova ti. Lesznek közöttünk olyanok, akik hát anyaként ez fontos, hogy a gyereked élete még kiteljesedőbb legyen, mint a tiéd. Most nem arra gondolok, hogy siker, meg anyagiak, hanem hogy ami neked az érték. És ebben nagyon fontos ez, hogy tudd elfogadni magad olyannak, amilyen vagy. És azért is fontos, mert ahogy a Biblia mondja, az Efézus 2 legelején van egy ilyen ige, hogy mielőtt újjászülettünk, mielőtt megtértünk, mielőtt az Isten lelke a szívünkben költözött, akkor azt mondja Efézus 2:2, hogy az egytől olvasom, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Milyen értelemben voltunk halottak? Nem fizikai értelme, de nem hullák járkáltak az utcán, ugye, hanem a szellemünk, az az Isten tudatú rész, ami az Istenhez kapcsolódni tud, az halott volt. És nézzétek, hogy folytatódik, hogy halottak voltatok, és akkor, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát a Biblia elmondja, hogy vannak lelkületek, amik irányítják az embereket. Hogy addig, amíg nem szület a szellemünk újjá, addig nem tudunk más csinálni, csak igazodunk azokhoz a lelkületekhez, amik az embereket irányítják. Hogy miért van az, hogy mindenhol a világon most így néz ki egy tinédzser lány kb. Nem? Hát ezt kimondta meg mindenkinek, hogy így kell kinézni. Emögött van egy trend, egy divat, de amögött meg van egy lelkület, ami azt mondja, hogy akkor vagy értékes és szerethető, ha úgy nézel ki. Tehát, ahogy itt mondja, hogy igazodtunk. Az Istennel való kapcsolat nélkül az ember nem tud más tenni, csak igazodik. Hogy igazodj, a katonasságban van ilyen. Ma már katonának sem mennek a fiúk, de maga még volt. Ugye úgy azt mondták, hogy igazodj, és akkor mindenkinek be kellett állni a sorba. És így van a szellemvilágban is, a szellemi világban, hogy azok a korszellemek, most gondoljatok bele, hogy Radnótit lehet, hogy ismeritek, azt, van egy ilyen verse, én magyar tanár vagyok eredetileg, azért néha így eszembe jut ez a dolog is, hogy azt mondja Radnóti, hogy olykorban éltem én az a földön, mikor az ember úgy elajasult, hogy önként kéjelölt és nem parancsa. Tehát az ő korszakát az a szellemiség határozta meg, hogy az ember képes volt megölni a másikat, a szomszédját feladni, ugye? Mi is elmondhatnánk, hogy olykorban éltem én a földön, amikor azt számított, mennyit vesz az ember, milyen gyakran cserélgeti az autóját, a ruháját, a trendi, nem tudom, tehát hogy van az annak a kornak egy szellemisége. És ez, hogyha ahhoz igazodsz, az azzal kecsegtet, hogy biztonságban vagy, elég jó vagy, mert a szomszéd is ugyanúgy néz ki, mint te, elég értékes vagy, de valójában nem az, azt érzed, hogy ez nem én vagyok, valami még hiányzik. És nagyon fontos az, hogy minél hamarabb megértsd azt, hogy el kell fogadnod, hogy lehet, hogy nem olyan leszel, mint a többiek, de azt az életet fogod élni, amit az Isten neked szánt. Például az én férjem egy baptista lelkész, és amikor először az Isten őt elkezdte hívogatni, hogy legyen lelkész, akkor mondta, hogy na köszi, nem akar az lenni, mert az apja is az volt, és ő tudja, hogy az milyen rendkívüli pálya, ezt így nem szeretné. De aztán az Isten mégiscsak meggyőzte, és akkor mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha lehet, tehát a férjem mondta az úrnak, hogyha lehet, akkor ilyen rendkívüli feladatokat bízol rá, nem mindennapi dolgokat. Tehát, hogy mondjuk mehessen a börtönbe, mármint nem bevonulni, hanem evangélizálni, ez amúgy vicces, mert amikor járt be, mi Velencén élünk, és a szomszédban van egy börtön Baracskán, és oda járt, és akkor voltak a fiamnál az osztálytársa, és akkor apukát hova megy? Hát a börtönbe. És akkor azok úgy néznek, hogy apukád így megy a börtönbe? Ja, igen, szokott járni. És például volt ilyen, hogy ő mondta az Istennek, hogy ő szívesen elmegy mondjuk eléretlen népekhez is az evangéliummal, és így később kapott egy elhívást Istentől, hogy Mongóliába menjen misszionáriusnak. És amikor mi elmondtuk ezt a barátainak, hogy hát mi Mongóliába fogunk menni, akkor mindenki azt gondolta, hogy elmentek ti otthonról, ugye? Nem az, hogy Mongóliába misszionáriusnak, mert hogy azt mondták, nagyon sok gyülekezet van pásztor nélkül Magyarországon, miért mennétek oda? Miért csinálnátok ezt? Vagy például nekünk van ugye 4 gyerekünk, és abból 2 örökbefogadott, még újszülött korban. Egyiküket magzati korban fogadtuk örökbe. Mert a férjem, amikor találkoztunk, mind a kettőnknek volt ez a szívében. Nem tudom, hogy honnan jött. Egyszer egy barátnőm, egy tőlem idősebb nő, kihozott az intézetből egy kislányt. És annyira megérintett ez a dolog, hogy még főiskolás voltam, és mondtam a szüleimnek, hogy haza akarok hozni a tavaszi szünetre egy gyereket. Fáspusztáról, arra is emlékszem. És akkor a férjem meg 6 éves volt Pécsen a bányásziskolában, és volt egy osztálytársa, aki nagyon rossz volt, és akkor otthon panaszkodott, hogy milyen rossz a kaszafeli, és akkor az apósom mondta, hogy tudod, azért, mert neki nincs apukája, anyukája, ő egész nap az iskolában van. És akkor a férjem rosszul lett, hogy hú, szegény, olyan, mint a napközi, olyan az egész élete. És akkor egy a férjem akkor így elhatározta, hogy ha ő felnőtt lesz, ő egyszer hazavisz egy kaszaferit. És amikor mi megismerkedtünk, akkor ő elmondta, hogy te figyelj, amúgy, hogyha így családot alapítunk, akkor én úgy gondolom, hogy van abban szabadságunk, hogy hány gyereket fogadunk a családba, Isten ebben adott ma már szabadságot nekünk, de hogy mi lenne, ha kevesebb sajátot vállalnánk, és olyanok, akik már úgyis megszülettek, ami már nem kérdés, hogy lesz vagy nem, azokat befogadnánk, és mondtam, hogy ez az, erre én is gondoltam. És akkor mi így alapítottuk a családunkat, és sokan őrültnek gondoltak, és sokszor a szomszédok is, vagy a gyülekezetben is mások mondták nekem, ezt miért csinálod? Hogyha egészséges nő vagy, miért nem szülsz ennyit, meg annyit, szerintem ezt így kéne, ugye? Mindig vannak a környezetedben olyanok, akik jobban tudják, hogy neked hogy kéne. Lehet, hogy még nem találkoztatok ilyennel, de lehet, hogy fogtok még az életetekben találkozni. És fontos az, hogy nem kell, az Isten szabadságot adott. Szabad akaratot adott, hogy te választhatsz. Azt mondja, hogy előtökbe adtam dolgokat, és választ az életet. A másik meg, hogy az álmaidat a te szívedbe írta. Te tudod, hogy miért van az, hogy téged megérint valami. Hogy mit tudom én, hogy te túrázni szeretsz, és nem olvasni, vagy fordítva. És biztos, hogy valamikor az életedben majd kiderül, hogy azzal mi a terve az Istennek. Szóval így fontos a választásban, fontos az önismeret is. Hiszen amikor Isten megteremtett, visszatérek a 139-es Zsoltárhoz már megint. Egyszer mondtam már egy igét belőle, hogy a könyvedben minden meg volt írva. De ott van egy ilyen is, hogy mielőtt már az anyukám méhében az Isten megteremtett, ő ismert, és mindent tud rólam. És azt mondja ott az ige, hogy csodálatosak a te alkotásaid, és az én lelkem jól tudja ezt. És amikor hegyekre nézel, vagy ezekre a fenyőkre, akkor azt tudod mondani, hogy ez az Isten csodálatos alkotása, hiszen hány évtizede úgy áll, és milyen fantasztikusan az égre mutat, az Isten dicsőségét hordozza, de az én testem az olyan, meg az én idegrendszerem, meg az én gondolkodásom, meg minden. Hogy lennék én csodálatos? És Isten nem csak a fenyőfát látja annak, mennyivel inkább téged, akibe az ő lehelletét, az ő lelkét, szellemét helyezte el. Hogy ilyennek lát. És fontos, hogy ez az üzenet elérkezzen a szívedhez is. És hogyha nehéz neked ezt elhírni, akkor olvasd el a 139-es Zsoltát a Bibliából, és amikor odaérsz, hogy csodálatosak a te alkotásaid, és az én lelkem jól tudja ezt, ha nem tudja jól a lelked, akkor mondd meg a lelkednek, hogy bármit is érezzek, ez az Isten igazsága, hogy én az ő csodálatos alkotása vagyok. Csodálatos erősségekkel, csodálatos gyengeségekkel, és csodálatos korlátokkal. Értitek a különbséget? Hogy a csodálatos az nem azt jelenti, hogy minden tökéletes. Ez is a mai világ hazugsága, hogy mi a jó, az, ami tökéletes. De a csodálatos az úgy csodálatos, mint Nick Vujicic, hogy kezek nélkül is csodálatos, és lábak nélkül is csodálatos. És a te életed is így van, hogy vannak csodálatos erősségeid, csodálatos gyengeségeid, és vannak csodálatos korlátaid. És például lehet, hogy azt mondod, hogy oké, hogy a gyülekezetben, a másik családban mondjuk, mit tudom én, 10 gyerek született, és a piedesztára állított nő a gyülekezeti közösségünkben az a nő, aki szült 10 utódot a nemzetnek, ugye? De mondjuk te egy csonka családból jössz, és nem is volt apukád, és nem láttad, hogy működik egy házasság, és lehet, hogy neked az az egy is hitbeli vállalás, hogy hitből az Úrba bízva vállalod. Értitek a különbséget? Például az én örökbefogadott lányom, ő most 27 éves, és mindig, mikor kicsi volt, azt mondtam, mit mondott, milyen családja lesz. 4 gyereke lesz, 2 örökbefogadott, 2 érzelíti. Hát persze, mert azt a mintát látod magad előtt. De ahogy elkezdett felnőni, és így a múltjának a terhei rázuhantak, akkor így azt mondta, hogy anya, én lehet, hogy nem tudok 4 gyereket vállalni, lehet, hogy nem tudok örökbefogadni először, azt mondta. És mondtam, hogy neked nem is kell, kicsim. Neked az a történeted, hogy feldolgozd azt, hogy az anyukád eldobott téged akkor, amikor még meg sem születtél. Ha ezt megcsinálod, akkor tökéletesen elég. És később mondta, lehet, hogy nem lesz 4 gyerekem, mondom, nem baj, kicsim, lehet, mert neked van munkád a múltaddal. És ha csak egy lesz, vagy ha egy sem lesz, akkor is teljesen tökéletes, értékes valaki vagy. Nem az adja, nem a teljesítményeink, vagy nem a kapcsolataink száma adja az értékünket. Van nekem olyan barátom, aki egy ilyen narcisztikus személyiség, neki már rég betelt az 5000 a Facebookon, és már nyitott alfiókokat, mert bejelöl mindenkit, hogy lássák, hogy neki 5000 van, és ott csillog. De nem egy, hogy mondjam, sok olyan barátom van, aki nincs fent a Facebookon, és sokkal értékesebb ember, és jobban szeretek vele lenni. Nem ez adja. Ugye a mai társadalom, beszéltünk arról, hogy ilyen a 21. század, ez az információs társadalom, meg posztindustriális, nagyon a láthatóságra megy. Ami nem látszik, az nem is létezik. Ami nincs fent a Facebookon, az nem, ez se történt, ugye. De a lelkedet az nem elégíti meg, és nem arra születi, hogy lájkokat gyűjtsél, hanem arra születtél, hogy az légy, akinek az Isten téged megálmodott, és az fog boldoggá tenni, függetlenül attól, hogy a másiknak mi az útja. És ez a legfontosabb, hogy megtaláld a saját utadat, és hogy tudd, hogy igen, ez az én utam. Lehet, hogy mások másképp csinálják, de én ezen akarok járni. A másik, amit tudj, hogy minden nem lehet mindenkié. Amikor egy dolgot választok, akkor egy csomó mindenről le kell mondjak. Ugye? Ma itt vagyok. Ma lehetnék máshol is, de itt vagyok. Mert azt választottam, hogy hozzátok jövök. És nem mentem a Balatonra, nem mentem Budapestre, vagy a horvát tengerpartra, hanem ide jöttem. Mert ezt választottam. És ez az én választásom. És ezért nem kell, hogy sírjak, hogy a barátnőm meg a Balaton partján ott fotózkodik éppen. Mert én választottam azt, hogy én itt leszek ma közöttetek. Értitek? És hogy ezért fontos az, hogy a választásod tudatos legyen, mert amikor te választasz valamit, akkor utána, ha nem is olyan tökéletes lesz az az út, akkor is azt tudod mondani, de az én utam. Hogy igen, hogy mondjuk én is például örökbe fogadtunk, nem tudtam akkor, hogy ez ilyen nehéz, ha most így őszinte akarok lenni. De tudom, hogy hogyan történt az, hogy az Isten minket arra vezetett. És hogyha nagyon nehéz is, vannak nagyon nehéz pillanatok, akkor is tudom, hogy az Úrtól kaptam ezeket a gyerekeket, és nem akarnám visszacsinálni. Mert nem mondom azt az első nehézségkor, akkor inkább szültem volna még egyet. Tehát, mert tudom, hogy én választottam ezt az utat. Tehát ezért fontos ez, hogy tanuljunk meg választani. És ez azért nehéz, mert ugye a nőkre nem jellemző ez, hogy ők döntenek az életükről. Mármint ha évszázadokra visszagondolunk, nem nagyon voltak olyan nők, akik az életükről döntöttek. Tehát nem kaptunk ilyen mintákat a szüleinktől, az anyukánktól, hogy mondjuk megtervezte volna az életét, vagy tudatosan hozott volna. Tehát már lehet, hogy az anyukán generációjában igen, de egyel följebb biztos, hogy nem volt így. És ezért is nehéz a helyzetünk, hogy sok lehetőség van, érzelmileg erősnek kell lenni ahhoz, és erősnek kell lenni az identitásodba, hogy tudd, hogy te ki vagy, miért vagy ezen a világon, mi az, ami is, és a másik, amit még már mondtam többször, az érték, hogy tudd, hogy neked mi az érték. Például a mi családunkban, a gyerekeim, ugye egy lelkés család voltunk, nem voltunk kitömve pénzzel, tehát hogy ez nem úgy nézett ki, hogy a 4 gyerek, bementünk az Adidasboltba, ki mit szeretne, nem így nézett ki, hanem ugye kaptak valakitől egy ruhát, megörökölték a nővérüktől, meg hasonlók, és akkor, de például nekem az utazás, meg az olvasás, azok fontos értékek. Ezért, akkor kicsik is voltak, könyveket vettünk, vagy egész évben gyűjtögettünk, és elmentünk nyaralni. És akkor mondjuk a lányom sírt, hogy de hát én akarok egy ilyen csillogó szandált, és akkor mondtam, hogy nem veszünk csillogó szandált, mert nyaralni megyünk. De én csillogó szandált, de minden nem lehet. És tehát, hogy jó ez, hogyha már kicsi korban ezt megtanuljuk, hogy igen, valamit választhatok, de az azzal is jár, hogy egy másik dologról le kell mondjak. Ha szakmai sikereket választok, akkor nem fogok tönkölybúzás kenyereket sütögetni otthon, ugye? Ha meg azt választom, hogy a gyerekeimet nevelem, akkor bizony egy ideig lehet, hogy szakmailag hátratételt fogok szenvedni. Ami nem azt jelenti, hogy könnyű lesz. Tehát akkor is rossz érzés lesz, hogy nem találom a szavakat, mert csak a játszótér, meg az autó, meg a mit tudom én, ilyen szókincsben mozgok egész nap, vagy nem tudok már hozzászólni dolgokhoz, de azt teszem, amit hittem szerint akkor tennem kell. A választással kapcsolatban még nagyon érdekes, hogy több ezer évvel ezelőtt Salamon, akit úgy is emleget a Biblia, hogy Bölcs Salamon, tehát volt neki egy ilyen mellékneve. Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében a harmadik részben mondja, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Megvan az ideje. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, és akkor ott felsorolja, hogy megvan az ideje az ölelésnek, az öleléstől való tartózkodásnak, az örömnek, a gyásznak, a dolgok összegyűjtésének, a dolgok szétszórásának. Van az életnek olyan ciklikussága, hogy vannak dolgok, amiknek ideje van. Tehát most, ha nem lennének itt a fiúk, még részletesebben beszélnék erről, de hogy nálunk lányoknál a biológiai órán ketyegése az a kultúrától független dolog. Igaz? Tehát, hogy attól, hogy manapság a trendek szerint kitolódik az életkezdés, kitolódik a családalapítás, és mondjuk Magyarországon is mondjuk 35 körül kezdenek, hogy na, akkor házasságot kötök, meg elveszem feleségül, meg minden. De a lányoknak a biológiai órája meg úgy van összerakva, hogy a legfogamzó képesebb az ember mondjuk 22 éves korra körül. És onnantól kezdve ez folyamatosan csökken. Tehát, hogyha az ember nem tudja, hogy mikor... Persze ez azért nehéz kérdés, mert hogyha az én leendő férjem nem kéri meg a kezem, akkor hiába szeretnék már babát vállalni. Nálunk lányoknál van ez a fajta tényező is. De hogy ha minden együtt áll, akkor egy ilyen példát hozok, hogy akkor nagyon fontos azt is megérteni, hogy vannak dolgok, amiknek van rendelt idejük. Tehát ha szeretnék gyerekeket vállalni, azt nem úgy kell csinálni, hogy felépítem a márványpalotámat és a szakmai sikereim, és majd ilyen korban, amikor már elég bölcs vagyok, hát akkor most vállalok gyerekeket, ugye, mert nem akkor van a rendelt ideje, hanem fiatalabb korban. És ez is nehéz, hogy ezeket megérteni, meg ehhez igazodni. Az egyik, a másik lányom, ő gyerekpszichológus. És például nem tudom itt milyen a pszichológus pálya, de Magyarországon olyan, hogy rengeteg végzettség kell hozzá. Tehát nem elég, hogy van az alapdiploma, a mesterdiploma, az csak a kezdet. Utána kezdődik, hogy ilyen módszert, családterapeuta képzés 2 év. Mit tudom én, ilyen képzés még 2 év. Szakvizsga 4 év. És akkor csak utána vagy már pszichológus. És hát, hogyha abba áll bele, vagy ugyanilyen az orvosi szakma is, hogyha abba állsz bele, és azon haladsz, akkor mire odáig jutsz, hogy befejezted, meg akkor hát, ha már ennyit dolgoztad, csak helyezkedj el, kezd el a munkát, próbáld ki magad, és akkor 35 éves vagy, és akkor jönnek azok a problémák, amik ma Magyarországon például a fogamzóképes nők 25%-a küzd reprodukciós nehézségekkel. Tehát, hogy minden negyedik embernek nem születik meg akkor a gyerek, amikor ő szerette volna. Tehát ez sok mindentől függ, a környezeti ártalmaktól, a hormonális dolgoktól, de attól is, hogy ugye egyre később van a családalapítási szándék. És például a lányomnak az egyik egyetemi tanára, nem is egy, többen is mondták, hogy tudják mit, most vállaljanak gyereket. Most vállaljanak gyereket, és ne féljenek kiszállni a tanulmányokból, meg a szakmai sikerekből, mert ennek most van az ideje. Ezt nem lehet visszahozni. Vagy ugyanígy, hogyha én szülök, majd szültök gyermekeket, akkor annak a kisbabának, ezt ma már tudjátok ti is, a kötődés elméletet, hogy az első életév mennyire fontos egy kisbaba életében. Hogy akkor megkapja-e azt a közelséget, azt a szeretetet, azt a gondoskodást, ha azt megkapja, akkor sikeresen tud alkalmazkodni a világhoz. Ha azt nem kapja meg, akkor kaphat Nike cipőt, meg sok mindent, de az mindig egy óriási hiány lesz. Tehát, ha vállaltál egy gyereket, akkor azt is vállaltad, hogy a következő életéved arról fog szólni, hogy éjjel-nappal, mint egy zombi, egy kis baba körül, mint a bolygó hollandi, ugye? És akkor tudod, hogy ez a nagyszerű dolog, mert ez, és amikor arról beszélek lányoknak vagy nőknek, hogy választás, ugye, hogy a választásnál fontos ez szempont ez, hogy mi az, aminek most van az ideje, a másik szempont, hogy mi az, amiben én pótolhatatlan vagyok. Ha egyszer azt választottam, hogy anyukája leszek a gyerekeknek, abban pótolhatatlan vagyok. Tehát, hogy mondjam, ha hiába vagyok sikeres a munkámban, vagy prédikálok itt nektek reggeltől estig, a gyerekem hiába, ha otthon sír, hogy hol van anya, akkor nem tud a szomszédnéni átmenni, hogy itt vagyok, drágám, ugye, mert az nem az anya, az csak én vagyok. Vagy ugyanígy a feleség szerepemben. Hogyha azt választottam, hogy én hűséges segítőtársa leszek a férjemnek, akkor azzal azt is választottam, hogy ha ő Mongóliába megy, hát akkor oda megyünk, ugye? Még ha nem is úgy gondoltam, vagy nem ez volt a szívem álma. Na, szóval, hogy vannak olyan dolgok, amikben pótolhatatlan vagy, és az legyen a prioritásod. És a másik, hogy az annak legyen jelentősége, hogy mi az, aminek most van rendelt ideje. Tudnátok-e olyan dolgokat mondani, hogy ti kávé azért úgy nagyjából egy korosztály vagytok, hogy nektek most most a lányokat kérdezem, hogy nektek mi az, aminek most van a rendelt ideje, amit később nem tudsz. Vagy hogy lehet, hogy tudsz, de sokkal több energia, idő, stb. Nem olyan nehéz. Az nagyon, nagyon. Tehát látszólag egy ilyen periférikus dolog, de az életben óriási megtartó erő, ha vannak barátaid. És lehet, hogy úgy lesz, tehát nekem is az életre szóló barátaim ilyenkorból, az egyetemi csoporttársaim, meg a férjem teológus társa, és most temettük el májusban a srácot, a Szenci Sándor, lehet, hogy valakinek így ismerős ez a név. 31 éven át voltunk barátok, és rengeteg helyzetben megtartott ez a dolog. És onnan indult, hogy együtt lógtunk mindenhol, akkor, amikor még nem volt olyan sok feladatunk és felelősségünk. És ez egy életre szóló dolog, tehát ez nem ostobaság ebbe investálni. Vagy még mi lehet ilyen? Ha? Az Isten kapcsolat is, igen. Mert az is, amit most beviszel, az már megvan. Azokra az évekre, amikor majd az éjjel-nappal a baba mellett leszel, és nem tud olvasni a Bibliát. Vagy azok az élmények, hogy van egy dicsőítés közben egy találkozásod az Istennel. Lehet, hogy el se tudsz menni majd ilyen alkalmakra. Vagy ugyanígy más területen is, hogy mondjuk én is egyetemistaként csővázas hátizsákkal bejártam Nyugat-Európát. És akkor meg nem csak azt, hanem Prágát, Varsót, minden, ahova lehetett, elmentem. És amikor megszedtek a kisgyerekeim, és otthon kellett lenni a gyeden, akkor volt, mire gondoljak, hogy jó, most itt vagyok, de volt olyan az életemben, hogy elmentem. Tehát néha van úgy, hogy azt mondja a sátán, hogy jaj, neked nincs senki, nincs még barátod, jaj, hogy beszűkít. Tehát mindig a őrá jellemző az, hogy megpróbálja a nézőpontodat beszűkíteni. Ugye, hogy egy ilyen dologra, hogy miért nem vagyok magasabb, miért nem vagyok soványabb, és akkor csak azon kattog az ember agya. Vagy miért nem jött még el a társam, és csak azon kattog az agyam. Pedig itt van az ideje annak, hogy ezer más dolgot csinálhatnék. És akkor fontos az, hogy kitágítsuk a látókörünket. És ebben például segít a hálaadás is. Tehát, hogy elkezded összeszámolni. Magamnak is szoktam ezt csinálni, hogy ha nehéz idők vannak, reggel föl kell, eszembe jut, ma mi minden vár rám, és akkor gondolom, na, álljunk meg, nem ezzel kezdjük a napot, hanem összeszedek 6 dolgot, amiért hálás lehetek. Hogy van férjem, van gyerekem, van házam, süt a nap, van kert, van madár, van, és akkor egyből már nem azt érzem, hogy ó, én szegény szívű, föl se akarok kelni, hanem van kitágul a hálaadás, így kitágítja a látókörödet. És én is mikor egyedülálló voltam, akkor próbáltam így állni hozzá, hogy jó, mit tehetek most? Elmentek önkéntesnek tóalmásra, és akkor elmentem oda. Mert most mit tudom, én még nem tudom, hogy alakul az életem, de használhatom ezt arra, hogy szerezzek tapasztalatokat. Vagy elmentem a Balatonhoz mosogató nőnek, Balaton északi partjára. És azóta is milyen jó, hogy tudom, hogy hogy működik a vendéglátás. Mert egy nyáron át vendéglátós voltam. És az nem veszett kárba. Egyrészt tudom, hogy milyen azoknak az embereknek az élete, másrészt izgi volt ott lenni. Tehát rengeteg választásod van. Csak ne engedd, hogy a hiányok határozzák meg az érzéseidet és az életedet. Szóval ennek az ideje, vagy a tanulásnak most van az ideje, nem? Tehát hogy az, hogyha most két diplomát végzel egyszerre, mert mit tudom én, közben rájöttél, és a másik a választások, igen, amikor az ember választ, követel hibákat. Van olyan, hogy nem elsőre sikerüljön össze. De ez nem tragédia. Tehát, hogy mi sokszor úgy érezzük, hogy az a világ tragédiája. Az én egyik lányom is először elment a angol-francia szakra, de mindig pszichológus szeretett volna lenni, és akkor utána beszélgettünk, hogy most miért ne lehetne, hogy azt is elvégezze. Hogy beiratkozik, megpróbálja legalább. Tehát, hogy lehet, hogy neked is van ilyen álmod, amit úgy érzel, hogy már elvetélt, még el se kezdtem az életem, de már nem lehet. Mert hát én, mit tudom én, a tervezőmérnök akartam lenni, és mit tudom én, rajztanár vagyok. De hát még azért nem vagy 70 éves, hogy ne érje meg belevágni abba a másikba, hanem ha van ilyen álmod, lehet, hogy te vagy az az ember, akinek ezt hallania kell, hogy akkor jövőre add be a jelentkezést, és adj egy esélyt az Istennek, ne csak mondogasd, hogy miért nem sikerült, hanem adj egy esélyt, hogy ez az álmod is teljesüljön. És azt mondja a Rómabeliekhez írt levélben egy helyen a Biblia, hogy boldog az, aki nem kárhoztatja magát a felől, amiben döntött. Tehát nekem ez egy fontos ige, hogy amikor választunk valamit, azt mondjuk, hogy igen, nekem ez az érték, erre teszem fel az életem, igenis, mit tudom én, nekem is van olyan ismerősöm is, aki testépítő világbajnok. Na most az a csávó arra tette fel az életét, naponta 3 kiló csirke mellett eszik, meg ennyi ízét, meg ekkor kell ilyen, és akkor beszél nekem, hogy a vasak szaga. Hú, hát én már rosszul vagyok a gondolattól is, de neki ez az élete. És akkor afelé halad az élete. És hogyha ő azt választotta, akkor értelemszerű, amúgy van neki közgazdász diplomája is, meg képzeljétek el, hogy rájött, hogy túl sokba kerül egy ilyen élet. És akkor, mivel okos volt, könyveléssel kereste meg a pénzt a sportra. Tehát, hogy nem kizáró az egyik a másikat. Szóval ez is fontos, hogy amit választasz, abban legyél álhatatos. Úgy terveztem, hogy az utolsó 4 órát kérdésekre szánjuk. Most akkor talán még egy kicsit a szépségről azt ígértem, hogy fogok valamit beszélni róla, hogy ugye a médiával átitatott világban az a tök nehéz, hogy a szépség is egy hazugságokkal teletűzdelt fogalommá vált. Tehát egyrészt folyton változó mércékhez kellene igazítsuk magunkat, másrészt a média mondja meg azt, hogy mitől szép valaki, hogyha, és akkor az is jellemző, ami a világ összes többi pólusára manapság, hogy átszexualizálódott. Tehát, hogy kicsit, ha megnézed, egyrészt bármit a fogyasztói társadalom egy nő képével ad el, és akkor finoman fogalmaztam. Ugye? De már ezek a képek, ezek egyre inkább nem úgy néznek ki, hogy egy, mit tudom én, egy átlagos városi nő, hanem itt már így a pornó irányába halad az egész folyamat. Tehát ezért a nőkön ez egy óriási nyomás, hogy azt látom folyamatosan, és én nem vagyok az. És ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az, akit látunk az óriás plakáton, az a nő, az egy valódi nő. Hogy nem. Mert nem csak arról van szó, hogy ő egy modellalkat, akit már 12 éves korában kihaláztak, és onnantól kezdve szegény csak zuzmót eszik, és ásványvizet iszik, és ez nem túlzás. Nekem van egy modell ismerősöm, a Weiss Fanny, és tényleg így van, hogy ha már sárga dinnyét ehet szegény Fannika, akkor már ünnepnap van. Mert ahhoz, hogy modell legyél, ahhoz, még egy közepes modell is, ahhoz ez az életmód társul. És ugye miért mondjuk azt, hogy nem valódi? Azért, mert az a kép, amit ott látsz, az már retusálva van, ugye a Photoshopot már mi magunk is néha filtereket, ugye, ilyen filter, olyan izé, ilyen szögből, olyan, már tudjuk ezt mi magunk is a Facebook világában. És mégis nagyon nehéz megmondani a szívünknek, hogy attól nem vagyok kevesebb, hogy én nem úgy nézek ki. És ebben azért, ha már így beültek a fiúk, akkor hozzájuk is lenne egy szavam, egy-kettő. Szóval, hogy ebben azért a fiúknak is nagyon nagy szerepe van, mert azért a fiúk is sokszor olyan megjegyzéseket tesznek a lányokra, vagy kipicéznek valakit, aki, mit tudom én, kicsit molettebb, vagy kicsit alacsonyabb, vagy kicsit magasabb, ami egy életre szólóan, egy életre szólóan sérülést okozhat az ember önképében, önértékelésében és identitásában. Mert hogy amikor tinédzser lányok vagyunk, és az ember azt se tudja, hogy most akkor ez az én testem, vagy nem az én testem, vagy mi a helyzet, hogyha ott az első ilyen élmények negatívok, akkor azért elég nehéz olyan racionálisnak lenni, hogy hisz ez egy lúzer csávó, mit érdekel, hogy mit mondott, hanem megmarad az, hogy megjegyzést tettek. Én is emlékszem, hogy egyszer a tesi órán valaki látott, aki egy menő csávó volt az iskolánkban, és hogy látott futni, és valami megjegyzést tett a fenekemre. És akkor a mai napig ez így megvan az emberben, a tudatalattiában, hogy valaki észrevette a nőiességem, és így vagy úgy értékelt, vagy pontozott. Tehát fontos ezeket helyre tenni, hogy nem attól vagyok szép, és a másik, hogy hiába szép valaki kívülről hozza a trendet, ha belülről nincs meg a szépsége, akkor senki se szeretne egy márvány szoborral együtt élni, vagy ugye Hóférke és a hét törpe meséjét mindannyian ismeritek. Ugye milyen érdekes, hogy ott is mik az alapkérdések, hogy ki a legszebb a vidéken? Tehát az a mesék az életre tanítanak. És akkor ugye ott, aki szép, a legszebb volt, mégsem volt a legszebb, hiszen belülről egy gonosz valaki volt. És ezért nagyon fontos az, hogy a szépség az akkor ér valamit, hogyha a külső és a belső harmóniában van. És amikor a szépségről beszélünk, keresztények között fontos a másik oldalt is kiemelni, hogy attól, hogy keresztény vagyok, attól nem kell lepelben járnom, és zsíros hajjal, kivonulva a világból, mert nem erre születtünk, hanem arra, hogy ott, ahogy mondja Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Hogy tudjuk az Isten dicsőségét hordozni ebben a társadalomban. És meg kell találnunk az egyensúlyt, hogy mi az, ami én vagyok, ami harmóniában van azzal, ahogyan én jól érzem magam, ahogy én biztonságban érzem magam. Egyébként az öltözék, bár nem ez adja az értékünket, de mégis azért kifejez valamit, nem? Tehát egy üzenet magunkról, hogy én ezt fontosnak tartom, vagy én ezt értékesnek tartom. És sokszor összefügg a belsővel is. Nőkkel évtizedek óta tartunk ilyen lelkigyógyulási hétvégeket, és nem egy olyan nővel találkoztam, aki például egész életében nem tudott nadrágot, vagy szoknyát felvenni, hanem csak nadrágot, mert mondjuk fiúnak várta a család, az apukája úgy is hívta, hogy fiam, és neki mindig egy ilyen kapcsolata volt, hogy szoknya, nem, az nem. És az Isten gyógyítása kellett ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, hogy én egy értékes nő vagyok, és ez általában nem szokott fontos, jó, mondjuk a mai társadalomban már ez is így felmerülhet, de hogy nem ez szokott az identitásod első számú dolga, nő vagyok, de hogyha valakinek az sérült, akkor ott kezdődik a gyógyulás, hogy azt elvárni, hogy igen, nő vagyok ebben a világban. És elég elég jó vagyok, mert elég jó vagyok az atyának, és vele együtt elég jó leszek ez a földi élethez. És az, aki elkezdte, aki behozott ebbe a világba, akinek gondja volt rám, az át fog vinni az egész életen. És hogyha elakadtok, ugye az elején beszéltem a labirintusról, az útvesztőről, hogyha elakadtok a döntésekben, vagy nehézségeitek vannak, akkor én egy olyan térképet ajánlok nektek, ami az Isten beszéde, amiről azt mondja a 119-es Zsoltár, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Szóval, hogy ha ezt kézbe veszed úgy, hogy megkéred az Isten, hogy most szólj hozzám ebből, akkor biztos lehet szavon, hogy ő szólni fog hozzád, és ő az örökké valóság ura, aki megteremtett, aki nem csak azt látta, hogy honnan indul az életed, hanem azt is látja, hogy hova tart, ő tud téged személyesen tanácsolni a döntésekben. És kívánom, hogy így legyen, hogy ti olyan boldog nők legyetek, akikre azt mondják, jó ránézni, jó a közelében lenni. Nem? Mert általában arra nem emlékszünk, hogy ki mit mondott nekünk, de arra emlékszünk, hogy ha valakivel jó volt együtt lenni, jó volt a közelébe lenni, akkor nem emlékszem, hogy mi történt, csak hogy jó volt ott az a délután. Meg jó, vagy amikor kisgyerek is voltál, hogy voltak ilyen távoli rokonok, tudtad, hogy ez a jó néni. Ha ő jön, akkor jó lesz. És akkor van olyan, aki meg úgy, hogy jó, menjünk a szobába, sziasztok, mert nem szeretnék ott lenni. Pedig lehet, hogy ő Audival jött, és akármilyen elismert valaki volt. És ezt kívánom, hogy olyan nők legyetek, akik az Isten dicsőségét hordozzák ebben a világban. Akikre azt mondják, hogy azt akarom, hogy ő legyen a munkában a, hogy hívják, nem pattás, asztaltár, vagy irodában, aki mellettem ül, vagy ő legyen a szomszédom, vagy ő legyen a feleségem, vagy ő legyen ilyen legyen az édesanyám, mint amilyen ő. És hiszem, hogy ez az Isten szívének a vágya, és hiszem, hogy segíteni fog mindenkinek, aki ebben segítségül hívja az ő nevét. Amen. Akkor lehet tapsolni, de nem. Azért gondoltam, hogy még nem kell, mert hogy lehet kérdezni, jó? Tehát még van hány percünk? Van 10 percünk? Tessék. Hát az, hogy ugye én naívan úgy gondoltam, hogy ha az Istentől kapom, és én szeretem, akkor majd olyan lesz, mint a vér szerint, olyan lett nekem, tehát ugyanazt érzem a gyerek iránt, de a férjem úgy szokta most már ezt mondani, hogy ő hozza a maga csomagját. Tehát, hogy arra nem voltam felkészülve, hogy ő érzelmileg kiskorra, és ez nem kiskorban jön ki, hanem tinédzser kortól kezdve. Amikor neked is kijött az, hogy nem, gondoljatok bele, hogy majdnem mindegyikünknek van ilyen, hogy vajon ezek a szüleim, vagy nem tudom, tehát, hogy amikor úgy te se vagy otthonos a bőrödben, de most képzeld el, hogyha megtudja valaki, jó, mondjuk az enyémek tudták kisbabakortól, hogy ők örökben vannak fogadva, de akkor megérti, hogy volt azt a részét is, hogy valaki őt eldobta, hogy a 27 éves lányom még most is tud ezen sírni, hogy de miért nem voltam neki elég jó. Anya, ti mindig azt mondtátok, hogy én szép vagyok és különleges, és szerettetek. Akkor ő neki miért nem voltam annyira jó, hogy megtartson. Tehát ilyenek. És nálunk ugye, hogy kettő van, akkor az egyik sztória mindig bemozgatta a másikét. Tehát a fiunknak megjelent a 18 éves volt Facebookon, bejelölte a szülőanyja. Na, akkor a lányunk, az idősebb azt mondta, el kell menni a rendőrségre, fel kell jelenteni ezt a nőt, mit képzel ez magáról, meg ilyenek. Tehát, és akkor a fiunk, ő, aki így erősebb, ő azt mondta, hogy hát van én nekem anyukám, meg apukám, nem, nincs szükségem nekem másra, de a lányunk az teljesen szétcsúszott, csak azon, hogy újra mozgatódott a múltja és a története. Tehát, hogy ezt értem rajta. Igen, egymást is tudják. Amúgy érdekes, hogy kiskorban nem így volt. Tehát én azt gondoltam volna laikusként, hogy ők majd összetartanak, meg minden, de nem, rivalizálás volt kiskorban. Tehát ott volt a törésvonal a négy gyerek közt, a két örökbe fogadott között. Ja. úgy, hogy megkérdeztük mi is azt, aki segített az örökbefogadásban, hogy hogy csináljuk. És ő mondta, hogy egy hívő ember nem hazudik. Tehát mi, és nagyon egyszerű. Tehát minden kérdésre az igazat kell válaszolni. De azt is elmondta, ami egy ilyen gyerekpszichológiai alapel, hogy csak annyit kell mondani, amit kérdez a gyerek. Mert amit már megért, azt fogja kérdezni. Például a mi esetünkben volt a lányomnál, hogy egy kérdezte, hogy hol van az a kép, amikor ő volt a pocakomba. Mondtam, hogy hát ilyen kép nincs, mert a Bori a pocakomba született, de te az szívembe. És akkor tökre ő boldog volt, hogy ő magasabb rendű születésben részesül, és tökre így már majdnem kellett fordítva lelkigondozni a vérszerinti gyereket, hogy azért ő is értékes. És így el volt egy csomó ideig, és nem fogta fel, hogy ez mit jelent, mert nem kérdezte meg. És aztán így lépésről lépésre. Kérdezzetek meg. Aha. Még előtte elszemlított valami, hogy amikor mondjuk ilyen korú voltam, mint ti, akkor oké, voltak belső bizonytalanságai, meg így küzdöttem azzal, hogy nem úgy alakul az életem, hogy én magam most szeretném, hogy tartson. De mindig az emberben volt ez a hurrá optimizmus, hogy nem baj, majd, ha férhez megyek, majd, ha lediplomázom, majd, ha gyerekem születik, majd, ha... És akkor ez így tartott addig, amíg már megszülettek a gyerekeim, 3-4 voltam, 3 gyerekem volt, meg célba értem, olyan értem az életem, hogy minden oké volt, és akkor volt az, hogy a múltam befigyelt. Tehát az, hogy mondjuk nekem alkoholista volt az apukám, mert ő nem volt hívő, és a gyerekkoromban sok minden nehézség volt, és ezért belülről voltak azok a bizonytalanságaim, amiket kompenzáltam azzal, hogy 3 diplomát szereztem, hogy ezt, azt, azt, értitek? És akkor mégis utolért, 30-valahány éves koromban utolért. Ez egyébként a pszichológia ezt úgy hívja, hogy kis életközepi válság. És Isten úgy rakott minket össze, hogy belénk van ez kódolva, hogy bizonyos pontokon felteszünk kérdéseket. És az jó, ha felteszünk kérdéseket. Mert az megállít bennünket, és van lehetőség a korrekcióra, hogy megéld az élet, az álmaidat, hogy ne a szomszédasszony mása legyél, vagy a sógornőd pontos kottája, hanem az legyél, akinek téged álmodott az Isten. És nekem ilyen, és amit említettem, hogy sok nővel foglalkozom, és nagyon őszinték ezeken a lelki gyógyulási alkalmakon, ilyen így szokott történni, hogy mikor férhez megy, már megszületnek a gyerekek, utána jön elő teljesen az, hogy de ki vagy, ismétek Pintérvilának azt a dalát, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem. És ezért írtó jó, hogyha te már előre is foglalkozol ezekkel a kérdésekkel, hogy jó, most per pillanat még nem úgy alakul, ahogy terveztem, de akkor most foglalkozok azzal, hogy ki vagyok én, honnan jövök, hova tartok, nekem mi a fontos, mi az érték. Ez meg egy olyan, szerintem ilyen 40 éves korom körül volt, hogy kértek erre az előadásra, és én a harmad kiadónak van egy ilyen családi magazinja, Family magazin, annak is a szerkesztője vagyok, és a kiadó főszerkesztője, azon a héten mondja nekem, hogy Szilvi, nem gondoltad, már 10 éve írtam az újságba, nem gondolták könyvet írni. És akkor így előtte gondoltam, hogy fú, erről kéne valakinek, nem nekem, valakinek írni egy könyvet. És akkor azt mondja, hogy de mondom, miről, Kornél? Azt mondja, bármiről, hogy látjuk az írásaidat, a kiadó kiadja, amit írni fogsz. És akkor gondoltam, a nő. Ségről kell írjak egy könyvet. Mert hogy amit én küzdök magammal, mert itt mindent beleírtam ezzel kapcsolatban, tehát az egyedülálló kérdéseit, meg mindenféle ilyeneket, hogy azt legalább, én még nem, hogy mondjam, ez nem a teljesség, csak valami kis dolgok, hogy megosszam másokkal. De aztán az volt a vicces, hogy ugye nagyon elfoglalt voltam, mert a munkámban is ezer dolog volt, és kérdezte tőlem a kiadó vezetője egy évvel később, hogy na, hogy állsz a könyvvel? És akkor mondom, hogy hát ha valahogy állnék, már te tudnál róla, úgyhogy tudod jól, hogy sehogy. És gondolkodtam rajta, hogy most 45 éves vagyok, vagy nem tudom mennyi voltam akkor, kb. Ilyesmi, hogy majd a nyugdíjig még olyan sok van, és akkor fog könyvet írni. Hát lehet, már nem is lesz papíralapú könyv. És akkor fogtam, húztam egy vátrat, kiléptem a munkámból. Tehát, hogy ezt azért is jó, hogy így feljött ez a történet, hogy azt gondoljuk, hogy nem tehetek mást. Mert, és képzeljétek, kommunikációs igazgató voltam. Tehát mindenki azt mondta a saját környezetemben, hogy bolond vagyok. Mert hogy a legtöbb nő ezt a munkakört keresztényként, egy keresztény segélyszervezet kommunikációs igazgatója szeretne lenni, igaz? És én meg tudtam, hogy Magyarországon nem fogja senki nekem kifizetni, mert amúgy egy könyvet írni az ráfizetés, tehát hogy abból nem tudsz megélni. De azt mondtam, hogy olyan szinten hiszek abban, hogy az Istennek ez fontos, hogy akkor kilépek a munkámból, és akkor kezdtem könyveket írni, és végül nem ez volt az első, mert azért nehéz, tehát nehéz ezt odaállni, hogy ez az én könyvem elég jó nő, úgyhogy még kellett ott az Isten dolgozzon rajtam, hogy ezt így fel tudjam vállalni. Ja. És egyébként az is érdekes, hogy ezek a szituk arra is jók, hogy az Isten lehánt rólunk ilyen jelmezeket, díszleteket, amikor ilyen nagy váltások vannak, hogy mondjuk előtte van egy névjegykártyát, te az vagy. És akkor ott egy nyáron megtörtént, hogy már nem az voltam. Megkérdezték a következő ilyen előadáson, hogy mutassunk be. Nem tudom, hogy. Akkor ment félhez két lányom, hát már nem vagyok anyuka, már nem vagyok kommunikációs igazgató, már nem vagyok, és egyszer azt mondja az egyik volt kollégám, úgy mutatott be, ő Révész Szilvi, Révész Szilvi. És akkor gondolkodtam rajta, hogy amúgy ez lenne a jó identitás, amikor nem azzal mondom, ahogy így felsoroljuk, hogy Révész Szilvi, lelkipásztor, feleség, négy gyerek anyja, a Janus Pannonius Tudományegyetem izé, tehát nem ez, hanem az, hogy ő Szilvi, aki egy megközelíthető valaki, egy 50-es nő, középkorú, ugye, ez is csak azt egy másik előadásban, az középkorúaknak kéne elmondjam, hogy például van ilyen fogalom is, hogy évelő manapság. Mert hogy a korral, a halandósággal senki nem akar szembenézni, ugye? Hogy az is egy tabu a társadalomban, hogy az ember mulandó és az ember halandó. Ja.